Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged, azért, mert tudhatjuk, hogy Jézus érdeméért ingyen kegyelemből járulhatunk eléd, világmindenség teremtője és fenntartója elé, és szólíthatunk téged, mennyei édesatyánknak. Köszönjük neked ezt a kegyelmet, köszönjük neked ezt a szeretetet, köszönjük, hogy mindezt megtanulhatjuk és megérthetjük a te szent igédből. Köszönjük neked azt, hogy ünnepet szentelhetünk a mai délutánon, köszönjük neked, hogy megemlékezhetünk a reformáció ünnepéről. De azért imádkozunk, hogy ez ne csak egy emlékezés legyen, ne csak egy emlékünnepé, hanem megélt életvalóság a hétköznapjainkban is. Hogy valóban legyen igaz ránk a reformátori tanítás, hogy mindig meg kell újulni, mindig újra és újra meg kell újítanunk szövetségünket veled, mindig újra és újra vissza kell térnünk arra az útra, amely hozzád vezet, ami az életbe visz. Helyre kell igazítanunk, és újra hozzá kell igazítanunk a mi életünket a te igédhez és az Úr Jézus Krisztushoz. Légy ebben segítségünkre, mennyei atyánk, hogy a mai Isten tiszteleti alkalom által is jobban megismerjünk téged, közelebb kerüljünk hozzád. Ezáltal jobban tudjunk szeretni, és jobban tudjunk neked engedelmeskedni. Kérünk azért, hogy te csitíts el szívünkben bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni, és valóban te légy itt most a középpontban. Kérünk, szent lelked által vezess, taníts, bátoríts bennünket az Úr Jézus nevében. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk János evangéliumának 14. részéből, a 14. rész 6. verséből. Mondané ki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. Kedves testvéreim, lehet, hogy már többen is hallottuk annak a fiatal orvosnak a történetét, akit a kolera járvány idején még a 19. században elküldtek egy kisvárosba, ahol ez a halálos betegség pusztított. Igaz, hogy legjobb tudása szerint igyekezett mindent megtenni, de a betegek sorra haltak meg. Elcsüggett, teljesen kimerült, fizikálisan és lelkileg is nem értette, hogy hol ronthatta el, mi lehet a megoldás, ezért elhatározta, hogy egy kicsit kiszellőzteti a fejét, és elindult sétálni. Ezt a kisvárost, ahol ő dolgozott, egy folyócska szelte ketté, ennek a folyónak a mentén elindult felfelé, egészen addig, amíg folyóból kis patak lett csupán. Ez a patak átszelt egy kis falut, ami mellett elhaladt ez az orvos, és látta, megdöbbenve tapasztalta, hogy ugyanaz a betegség pusztított ott is, mint a városban. Rájött, hogy a fertőzés a vízzel jutott el a kisvárosba. Tovább ment felfelé hát, hogy megnézze ezt a vizet, hogy honnan jön, eljutott egészen a vízforrásig, és megállapította, hogy ennek a vízforrásnak tiszta a vize. Rájött arra, hogyha a kisvárost közvetlenül a vízforrással kötik össze, akkor a folyó által vagy a víz által terjesztett fertőzés megszűnik. A történet üzenete az, hogy a gyógyuláshoz, az életben maradáshoz elengedhetetlen a tiszta forráshoz való visszatérés. És gondolom nem nehéz kitalálni, hogy ezek után azokról a reformátorokról lesz szó, akik rájöttek arra, hogy a hívő életben való maradáshoz is az egyetlen lehetséges eszköz az, hogyha visszatér az ember az élet forrásához. Ezért fogalmazták meg azt az 5 tételt, amelynek a tanítás lényege, az eszenciája, amelyet Isten igéjének tiszta forrásából eredeztettek. Ez az öt tétel latinul így hangzott, sola scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. A sola scriptura azt jelenti, hogy egyedül a Szentírás, a solus Christus azt jelenti egyedül Jézus Krisztus, a sola gratia egyedül kegyelemből, a sola fide egyedül hitáltal, a soli Deo gloria pedig azt, hogy egyedül isteni a dicsőség. Ezek a gondolatok a reformáció idején annyira újszerűek és annyira idegenek voltak a közgondolkodástól, hogy sok embernek a vagyonával, egzisztenciájával vagy az életével kellett fizetnie azért, hogyha ezeket vallotta. Mit is jelentenek ezek a kifejezések? Mitől vagyunk mi református keresztjének? És milyen áldásai vannak ezeknek a gondolatoknak a mi számunkra, 21. századi keresztjének számára? Isten szent lelke segítségű hívásával ezekre a kérdésekre keressük a választ. A sola scriptura azt jelenti tehát, hogy egyedül a Szentírás az alapja hitünknek, tanításunknak és életvezetésünknek. Nagyon fontos mind három kifejezés. Nem csak a hitünk alapja a Szentírás, nem csak a tanítás alapja, amit a Szentírásból vezetünk le, hanem az életvitelünk, az életfolytatásunk alapja is az ige. Nem emberi rendelések, nem emberi elgondolások, nem divat és nem korszellem, hanem egyedül a Szentírás az alapja és kiinduló pontja tanításainknak. A reformátorok rájöttek, újra felfedezték, hogy van egy abszolút mérce ebben a világban, ez pedig a Biblia. A hitelessége az Istentől igazolt, hiszen aki erre alapoz, ahogy a Szentírás mondja, az nem fut, nem retteg, nem fél, nem menekül, nem ijed meg, nem inog meg, hanem biztosan megáll. Istentől ihletett, ahogy olvassuk a Timóteusi levélben, a teljes írás Istentől ihletett. És csak egyetlen gondolatot hagy mondjak el arra nézve, hogy mennyire bizonyosak lehetünk abban, hogy a most kezünkben tartott Biblia az hiteles, és 2000 éven át az a Szentírás maradt fenn, amit eredetileg is Isten jónak gondolt leíratni a próféták és apostolok által. Annak idején annyira komolyan vették a Biblia másolást, hogy nem csak azt nézték meg az eredetit és a másolatot összevetve, hogy tartalmilag egyezik-e a kettő, hanem ha csak egyetlen betű eltérés volt, akkor megsemmisítették a másolatot, elégették. Hogy még véletlenül sem maradjon, közkézen ne forogjon olyan irat, ami nem egyezik az eredetivel. Tehát a Szentírás ihletettsége és hitelessége bizonyos, és nem csak ezek a tudományos tények, amiket sokszor hallhatunk keresztény körökben nagy ovációval, hogy lám-lám, a geológia, meg az archeológia, meg a történettudomány alátámasztja a Bibliát. Ezek lehetnek jó dolgok, amik erősíthetik valakinek a hitét, de alapvetően mi nem ezért hiszünk a Bibliában. Nem ezért hiszünk a Biblia igazságának, hanem azért, mert megtapasztaltuk, hogy ez lélek és élet. És az elmúlt 2000 éven át embereket megtartó, formáló, megújító erőforrás volt, amelyik örök életre vezette őket, és amíg itt a Földön éltek, megváltoztatott életet adott nekik, és megújította, megelevenítette őket, és a saját életünkön is tapasztalhatjuk ezeket az áldásokat, ha az ige alapjára állunk. Ahogy Luther Márton éneke mondja, az ige kőszálként megáll, megszégyenül, kibántja. Mai relativizáló és alapokat maga alól kirúgó társadalmunkban különösen is fontos, hogy legyen egy biztos pont a lábunk alatt, amihez lehet igazodni. Ahogy olvassuk a 2 Timóteus 3.16-17-ben, a teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Ebből az igéből nem csak azt tudhatjuk meg, hogy az egész Szentírás az Istentől ihletett, Isten szent lelke volt az, aki adta az üzenetet a szent íróknak, nem csak úgy gondoltak egyet és leírtak valamit, hanem azt is megtudhatjuk, hogy a teljes írás ihletett Istentől. Azaz a Bibliát a maga teljességében kell mindig szemlélnünk. Sosem szabad kiragadnunk belőle, mert akkor alakulnak ki a tévtanítások, meg a szekták, és ugye hát mindig ezzel szoktunk példálózni, de talán ez az egyik legszemléletesebb példa, hogy a Bibliában lám benne van az is, hogy nincsen Isten. 14. meg az 53. Zsoltárban. Csak úgy folytatódik, hogy mondja a bolond az ő szívében. Ugye nem mindegy, hogy a kontextusban nézzük az egészet, vagy csak kiragadunk belőle valamit. És tudjuk, hogy a Szentírás az önmagát magyarázza. Vannak nehezebben érthető helyek, ezekre azt mondták reformátoraink, hogy a könnyebben érthető helyekkel kell magyaráznunk őket. És ahogy már az elején is elmondtam, nem csak a tanításunkat, hanem az életünket is ehhez kell igazítanunk. Mert hiába van valakinek kristálytiszta tanítása és igazsága, hogyha ez az igazság nem valósul meg a hétköznapokban. Ha nem terem gyümölcsöt, ahogy az Úr Jézus is mondja, a gyümölcseiről ismerhető meg a fa. Aztán a második reformátori gondolat a Solus Christus, azaz egyedül a Szentírásból megismert Úr Jézus Krisztus az, aki egyedül üdvözíthet minket. Egyedül Jézus Krisztusban van üdvösségünk. Sem a magunk érdemei, sem másokéi nem teszik lehetővé számunkra a mennybe jutást. És ez valóban egy nagyon fontos gondolat volt a reformáció idején, amikor tudjuk, hogy jártak a búcsú cédula árusok, és különböző szenteknek a mennyben elraktározott érdemeit árusították pénzért, és próbálták az embereknek a lelkiismeretét ilyen hamis bizonyossággal megnyugtatni. Nem emberi érdemek, nem szenteknek a jó cselekedetei, nem a magunk jó cselekedetei, hanem egyedül Jézus Krisztus érdeme az, amiért bebocsátást nyerhetünk a mennybe. És olyan szemléletes volt, egy kis videót küldött el az egyik ifis, az ifis listára az elmúlt héten, ami 2 percben összefoglalta ezt az eseményt, amikor az ember megáll az Isten ítélőszéke előtt, és hát egy kicsit modern verzióban ugye ezt úgy próbálták szemléltetni, hogy volt egy ilyen jóság mérő, mint egy mérleg, aminek volt egy piros része, ami azt jelentette, hogy az még nem elég jó, és volt egy zöld része, ami azt jelenti, hogy már elég jó ahhoz, hogy bekerüljön a mennybe valaki. És ha valaki erre ráállt, akkor a mutató annak megfelelően lengett ki, amilyen életet ő élt. És mindenki ott szépen álltak sorban az emberek, hozta a maga kis dossziéját, amiben ott voltak a cselekedetei. Ugye, hát pirossal a rossz cselekedetek, zölddel a jó cselekedetek. És hát volt, akinek az egyik volt a vastagabb, volt, akinek a másik. És hát mindenki hozta, próbálta mondani a maga dolgait, és ahogy ráálltak a mérlegre, hiába akármennyi zöld paksaméta volt is, nem érte el senkinél a mutató azt a szintet, hogy bejuthat a mennybe. És egyszer csak megjelent egy emberke, akinek rengeteg piros lap volt a dossziéjában, és nem is nagyon mentegette magát, mert rögtön megjelent az angyal mellett valaki, aki elvette a dossziéját, adott helyette egy másikat, és amikor az angyal kinyitotta, egy fehér papír volt benne, és ennyi volt ráírva, hogy fizetve, rendezve, eltörölve. És amikor ráállt a jóságmérőre, akkor ő sem ütötte meg a mércét. Viszont ez a valaki, aki a dossziét odaadta, hogy fizetve, ez rátette a kezét a vállára. És onnantól kezdve már megütötte a mércét, és ez a valaki nem volt más, mint Jézus Krisztus. Ő volt az, akinek az érdeméért, akinek a közbenjárásáért ez az ember bekerülhetett az Isten országába. Az, hogy egyedül az Úr Jézus Krisztus által van üdvösségünk, azt jelenti, hogy nem appellálhatunk másra, nincs más közbenjáró, segítő, közvetítő, nincs más vallás, nincs más praktika. Ahogy a felolvasott textusban hallhattuk, ő az egyetlen út. Nem az egyik út a sok közül, ugye ezt ma divatos módon halljuk különböző keleti vallások képviselőitől, hogy hát ő az egyik út a mennybe. Ugyanazt a hegyet nézzük, csak más utakon jutunk el. Nem. Jézus Krisztus egyértelművé teszi, hogy én vagyok az út, az igazság, az élet, és senki sem mehet az atyához, csak én általam. Nincs más közbenjáró, mert nem is adatott az ég alatt más név, amely által nekünk megtartatnunk kellene, mondja Péter apostol az apostolok cselekedeteiről írott könyvben. Egyedül a Jézus Krisztusban való hit üdvözít. Csak ha ránézünk hittel, akkor üdvözülünk. Ezért mondja Pál a filippi börtönőrnek, aki ott van kétségbeesve, és már majdnem magába szúrja a kardját, és megkérdezi még utolsó pillanatban, hogy mit tegyek, azt mondja, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Egyedül a Jézusban való hit üdvözít. És igen, ezen áll, vagy bukik minden. Ez a legfőbb kérdés. Kicsoda neked Jézus Krisztus? Mert az Isten országában is ez lesz a kérdés az utolsó ítéletnél. Nem az lesz a kérdés, hogy hány jó cselekedeted van, meg az, hogy hányszor voltál templomban, meg keresztelkedtél-e, konfirmáltál-e. Kicsoda neked Jézus Krisztus? Vele élted-e a földi életedet, vagy sem? Mi alapján kérsz bebocsátást a mennybe? Kicsoda neked Jézus? Nagy tanító, próféta, egy csodadoktor, egy szent ember, vagy maga Isten, ahogy olvashatjuk már az Ézsaiás 9.6-ban, amikor megprófétálja Ézsaiás, hogy a születendő gyermek, aki Betlehemben fog megszületni, úgy fog neveztetni, hogy csodálatos, tanácsos, erős Isten. Azaz Jézus Krisztus isteni hatalommal, isteni erővel felruházott személy. Az a kérdés, hogy ő része-e az életednek, vagy ő-e az életed? Mert sokan így gondolják, hogy hát megvan már a házam, megvan már az autóm, megvan már a családom, megvan ez meg az, amit gondoltam, hogy szükséges az élethez, hát még akkor beszerzem ezt a Jézust is. Ez kevés, ez nem elég. Jézus nem csak, hogy része kell az életünknek legyen, hanem ő kell, hogy legyen az életünk. Ahogy János első levelében olvassuk, akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Az a kérdés, kedves testvéreim, így reformáció ünnepén, hogy kire nézünk a mi hitünk szemeivel, kit követünk, kire hallgatunk, kihez igazítjuk az életünket. Hiszen Istennek az a terve és az a célja, hogy Jézus Krisztus képére és hasonlatosságára formáljon bennünket. A következő reformátori gondolat, az a sola gratia, ami azt jelenti, hogy egyedül kegyelemből van üdvösségünk. Ahogy már az előbb is volt róla szó, nem a mi érdemeinkért, nem a jó cselekedeteinkért, hanem ingyen kegyelemből, és ez ajándék. Ezt nem lehet kiérdemelni, ezt nem lehet megvásárolni, ez adatik. És olyan szépen fogalmazta meg egyszer valaki, hogy amikor megtapasztaljuk Isten irgalmát, az nem jelent mást, mint hogy nem azt kapom, amit érdemlek. Nem ítéletet, nem halált, nem kárhozatot, hanem kegyelmet, ami nem jelent mást, hogy azt kapom, amit nem érdemlek. Vagy ahogy Calvin János, a nagy reformátor megfogalmazta, egy csodálatos csere történik. Isten Jézus Krisztusra helyezi, ami minden bűnünknek a szennyét és büntetését, hogy az Ézsaiás 53-ban olvassuk, hogy betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat ő hordozta, mi miattunk kapott sebeket, és az ő tisztaságát, igazságát és szentségét pedig Isten ránk ruházza, nekünk tulajdonítja az ő ingyen kegyelméből. Ez a kegyelem. Ez az a kegyelem, ami által örök életünk lehet, és ezáltal lehet megigazult, igaz az életünk Isten előtt. Nem az önigazult ember áll meg Isten előtt, hanem az, akiről Isten jelenti ki, hogy ő igaz, Jézus Krisztus érdeméért. És hogy a Heidelbergi KT 60. kérdés felelete fogalmaz, Jézusért, Isten az ő ingyen kegyelméből úgy tekint ránk, mintha soha semmi bűnünk nem lett volna, sőt, mintha mindenben olyan engedelmesek lettünk volna, amilyen engedelmes volt értünk Krisztus. És ismerjük az Efézusi levél 2. részéből a 8.-9. verset, hogy kegyelemből van üdvösségetek, hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, hogy senki ne dicsekedjék. És a hétköznapokban megvalósult és megtapasztalt kegyelemhez talán legjobban az a vers illik, amit biztosan nagyon sokan ismerünk, Reményik Sándor Kegyelem című versét, hadd olvassam itt fel, mert azt gondolom, hogy nagyon ideillik, és nagyon sokat segíthet abban, hogy hogyan is értelmezzük a kegyelmet. először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol, aztán megfeszített köröm szakadtig maradék erőd. Akarsz eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konokfalán zúzod véresre koponyád, azután elalélsz. S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak, mindegy, mind hiába. A bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen menekvés. S akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat, hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, s egy pici csillag sétál szembe véled, s olyan közel jön, szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar. Akkor magától minden elcsitul. Akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától, ez a kegyelem. A negyedik reformátori gondolat, Istennek mindezen áldásai és ajándékai, szól a fidé, egyedül hit által lehetnek a mieink. Hitünk kezével tehetjük ezeket magunkévá, ahogy az előbb idézett Efézusi levélből olvassuk, nem csak kegyelemből, hanem hit által van üdvösségünk. És Isten ajándéka ez. Sokszor félreértelmezik, hogy csak a kegyelemre értik az ajándékot, a hit is ajándék. Az sem az embernek a saját produktuma, hanem Isten gerjeszti az ő szent lelke által a szívünkben. És ahogy már sokszor hallhattuk ezt a jó hasonlatot, a hit az egy érzékszerv. Isten a szemünket, a fülünket, a szánkat, egyéb érzékszerveinket arra adta, hogy ennek a világnak, a tárgyi, materiális világnak a dolgait érzékelhessük. Viszont azért adja a hitet, hogy a nem látható világ dolgait, az ő teremtett világának láthatatlan valóságát is felfoghassuk és érzékelhessük. Éppen ezért ne akarjunk olyan dolgokat megérteni és felfogni az értelmünkkel, amely nem az értelmünknek adatott, hanem a hitünknek. Ahogy a szemünkkel nem hallunk és a fülünkkel nem látunk, úgy nagyon sok mindent az értelmünkkel sem tudunk felfogni, ami a hitre nézve adatott, mert arra ott van a megfelelő érzékszerv, a hitünk. És ahogy próbálják sokszor mesterségesen szembeállítani, a hitnek nem a tudás az ellentéte. Isten az embertől nem a tudást tiltotta el az Édenkertben. A jó és gonosz tudásának fáját tiltotta el, ami nem jelentett más, mint hogy az ember döntse el, hogy mi a jó és mi a rossz, ne pedig Isten, ezért tiltotta el az embert ettől. Tehát nem a tudás a rossz, hanem az a lázadás, hogy az ember magának akarja eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz, és nem bízik már annyira Istenben, hogy elhiggye, hogy amit Isten ad, az lesz az igazi jó. Tehát a hitnek nem a tudás az ellentéte, hanem a hitetlenség. A tudásnak pedig nem a hit az ellentéte, hanem a tudatlanság. Luther Mártonnak az volt a nagy felismerése ott a kolostorban, amikor olvasta a Szentírást, a római levél első részében a 17. verset, hogy az igaz ember hitből él, és a Galata levélben is ezt olvassuk, hogy nem a cselekedetekből, nem a saját érdemeinkből, hanem hitáltal igazulunk meg Isten előtt. És még így a hitnél maradva egyetlen gondolat erejéig fontos, hogy tisztázzuk magunkban, hogy a hit tárgya a lényeg. Manapság megint elterjedt gondolat, hogy mindegy, hogy mit hiszel, csak higgyél valamiben. Ahogy nem mindegy, hogy mit eszünk, csak együnk valamit, ugyanúgy nem mindegy, hogy mit hiszünk, és miben és kiben hiszünk, kire alapozzuk az életünket. Ahogy a Heidelbergi K.T. megfogalmazza, az igaz hit három részből áll, biztos ismeret, szívbéli bizalom és engedelmesség. Tehát a hit az nem csak egy vélekedés, nem csak egy fennkölt filozófiai gondolat, vagy egy felfokozott érzés, hanem biztos ismeret. Tudom, kinek hittem, ahogy mondja az apostol. Aztán, mivel tudom, kinek hittem, ki az az Isten, akivel beszéltem és aki velem beszélt, ezért bátran rábízhatom magam. Bízz csak azért magadat ő rá, és légy békességben. És végül mindezekből fakadnia kell az engedelmességnek. Ahogy Jézus is mondja, a gyümölcseikről ismeritek meg a fát. Ott kell lennie a hitünk gyümölcseinek is az életünkben. Nem elég, hogy a mag meglegyen, nem elég, hogy a gyökér ott legyen, vagy a törzse a fának, vagy a levele, a gyümölcse is meg kell, hogy legyen. Végül pedig a reformátorok úgy foglalták össze ezeket a gondolatokat, hogy mindezért a kegyelemért és mindezért a csodáért, amit a hívő ember megtapasztalhat, ezeket a gondolatokat figyelembe véve, egyedül Istené a dicsőség. Ahogy valaki viccesen fogalmazta, nem az a helyes hozzáállás, hogy jobb kéz bal váll. Először nem értettem, mit jelent ez. Ugye jobb kézzel megütögetem a bal vállamot, hogy ügyes voltam. És lehet, hogy ezt sokszor nem visszük véghez fizikálisan, vagy nem mondjuk ki, de azért nagyon sokszor ott van a gondolataimban, hogy hát ezt azért jól megcsináltam, én ügyes voltam. Azért ez csak az én érdemem, azért ez csak én harcoltam ki, csak én kapartam ki magamnak ezt a gesztenyét. És megtanít bennünket a reformátori tanítás a Szentírás alapján, hogy nincs mire büszkének lennünk, különösen Isten előtt. Lehet, hogy magunknál mindig találunk majd rosszabb embereket, és ha azokhoz viszonyítjuk magunkat, akkor kihúzhatjuk magunkat, hogy hát én azért jó ember vagyok. Csak az a baj, hogy nem a másik ember a mérce, hanem Jézus Krisztus a mérce. És higgyük el, akárhányszor fogjuk hozzá hasonlítani magunkat őszintén, mindig hiával fogunk találtatni, és nem lesz lehetőségünk vállon veregetni magunkat. Egyedül Istené a dicsőség. Ahogy az igében is sokszor olvashatjuk, amikor Isten mondja Ézsaiás próféta könyvébe, hogy dicsőségemet nem adom a bálványoknak. Dicsőségemet másnak nem adom. Nem fogunk, és nem fog Isten sem másnak lehetőséget és teret adni arra, hogy a dicsőséget learassa. És figyeljük meg, hogy a sátánnak mindig ez a célja. Mindig ez a célja, hogy a dicsőségét Istennek valahogy megrabolja. Teljesen mindegy, hogy egy emberen, vagy egy tárgyon keresztül, egy bálványon keresztül. Az a lényeg, hogy az ember ne Istenre figyeljen, ne Istenre nézzen, ne őt dicsőítse, ne tőle várja a boldogságot, a szeretetet, a békességet. És ahogy Calvin megfogalmazta, sajnos az ember szíve bálványgyár. Bármiből képesek vagyunk testvéreim bálványt gyártani magunknak. A legártatlanabb, a legtisztább, a legszentebb dolgokból is. Mihelyest az a valaki, vagy az a valami fontosabb lesz számunkra, mint Jézus Krisztus, onnantól kezdve bálványunká válik. Ezért figyelmeztet Isten igéje, hogy dicsőségemet másnak nem adom. És mi végül is az ember végső célja? Nagyon szeretem a Westminsteri hitvallást és a hozzá kapcsolódó kis és nagy kátét, mert ott rögtön a egyház atyák belehasítanak a közepébe, mert ez az első kérdés, mi az ember életének a célja? És azt a választ adják, hogy az, hogy Isten dicsőségére éljen, és örökké benne gyönyörködjék. És a mai ember számára talán ez nagyon távoli, nagyon idegen, de Isten valóban nem másra teremtett bennünket, mint hogy mi benne gyönyörködjünk, nem másban, és hogy az ő dicsőségére éljünk. Nem véletlenül áll itt a reformátori öt pontnak a végén, hogy egyedül Istené a dicsőség. Hiszen a református keresztény ember arról ismerszik meg, hogy mindenért egyedül Istennek ad hálát, egyedül Istent dicsőíti, és róla tesz bizonyságot. A hívő ember élete az egy Istenre mutató élet. Nekünk nincs más szerepünk és feladatunk, mint egy jelnek a feladata és szerepe, ami nem önmagáért van, hanem ami önmagán túlmutat. És ha nem erről szól a kereszténységünk, akkor az egész hiába való. Hogyha nem Krisztusra mutat az életünk, a szavaink, a gondolataink, a cselekedeteink, az életvezetésünk. Isten azért teremtett bennünket, hogy az ő dicsőségére éljünk. Az dicsőíti meg az atyát, ahogy mondja Jézus a János 15-ben, hogyha ti sok gyümölcsöt teremtek. És nem tudunk másként jó gyümölcsöt teremni, csak úgy, hogyha a gyökereink, az alapunk Jézus Krisztusban van, és a tiszta forrásból táplálkozik az életünk. És a hálás szív, ahogy mondja a Zsoltáros az 50. Zsoltárban, a hálás szív dicsőíti Istent igazán. És amikor végig gondoljuk ezeket a gondolatokat, hogy egyedül a Szentírás alapján, egyedül Jézus Krisztusban, egyedül kegyelemből, hitáltal van üdvösségünk, akkor ez éppen, hogy nem felelőtlen embereket kell, hogy neveljen, hanem Isten iránti hálával és odaadással szolgáló hívőket, akik az Isten iránti hálából készek neki engedelmeskedni, készek neki hálával áldozni, odaadni az életüket, hogy Istent dicsőítsék azzal. Adja Isten, hogy a mi életünkben is ez valósággá váljon, és ne csak nevünkben legyünk reformátusok, hanem gondolkodásunkban, szavainkban, tetteinkben és egész életünkben, hogy mindent, amit teszünk, Isten nagyobb dicsőségére tegyünk. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Atyánk Istenünk, köszönjük neked, hogy te nem nézted tétlenül a mi bűnös életünket, a bűnnel való harcainkat, a tőled való elszakadottságnak a minden nyomorúságát, hanem elküldted a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, és köszönjük, hogy ő általa szereztél nekünk bűnbocsánatot és örök életet és megigazulást. Köszönjük, hogy a mennyország kapuja most is nyitva van még. Köszönjük, hogy nem kell mást tennie annak, aki meg akar szabadulni a bűneitől, aki hozzád akar közeledni, mint segítségül hívni Jézus nevét, és akkor bizonyos lehet a bűnbocsánatban és az örök életben. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te magadra vállaltad minden bűnünk büntetését, és köszönjük, hogy mindazt az igazságot és szentséget, amit te hordoztál, az Atya nekünk tulajdonít. Köszönjük, hogy így állhatunk meg előtted. Add, hogy azzal a kegyelemmel, amit tőled kaptunk, tudjunk jól élni. Hogy a bűnbocsánatot, az irgalmasságot ne arra használjuk, hogy felmentve magunkat újabb és újabb bűnöket kövessünk el, vagy hogy felelőtlenül éljünk, hanem tudjuk minél inkább neked szentelni magunkat, tudjunk a te örömödre, a te dicsőségedre élni. És azért imádkozunk, Úr Jézus Krisztus, hogy te ne csak egy légy az életünkben, hanem te légy minden. Te töltsd be minden szükségünket, te gyógyítsd a mi sebeinket, te adj nekünk vigasztalást gyászunkban, és te adj nekünk vezetést minden élethelyzetünkben. Kérünk azért, Úr Jézus Krisztus, hogy légy segítségünkre a hétköznapokban, amikor olyan nehéz megélni a kereszténységünket, olyan nehéz felvállalni, pedig te felvállaltál bennünket. Add, hogy lehessünk hiteles gyermekeid, őszintén követve és bizonyságot téve rólad. És add, hogy valóban minden körülmények között tudjunk téged dicsőíteni, egyedül neked adni dicsőséget mindenért, hiszen egyedül te vagy méltó rá. Azért kérünk, mennyei atyánk, hogy így áld meg bennünket a hétköznapokban is, te áld meg családjainkat, te áld meg a mi gyülekezetünket, egyházunkat és nemzetünket. Valóban szükségünk van reformációra, szükség van arra, hogy újra visszaalakítsuk a mi életünket, a mi gondolkodásunkat, a mi társadalmunkat a szentírási mércéhez. Légy ebben segítségünkre, és add ehhez a te szent lelkedet. Az Úr Jézus nevében kérünk, atyánk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország,
a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Fogadjuk Isten áldását. Eltöröltem álnokságaidat, mint a felleget, és mint felhőt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak.
Amen.